kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke kinevezte a 10 éve működő gyermekvédelmi internet kerekasztal új tagjait, közölte a szervezet. A kerekasztal tagja lett Baracsi Katalin, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Egyesület tagja, illetve Szente Tormási Anna, a Katolikus Pedagógiai Intézet munkatársa. A tájékoztatás szerint az NMHH elnökének tanácsadó testületeként működő kerekasztal állásfoglalásokat, ajánlásokat dolgoz ki a gyermekbarát internetezés elterjesztésére, célja emellett a gyermekek és szüleik médiatudatosságának növelése. A kihívással élőkért tett erőfeszítések eredményeként emlékezetes művészi élmények születhetnek, hangsúlyozta Závogyán Magdolna, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kultúráért felelős államtitkára az Autizmus Világnapján, a Veszprémi Petőfi Színházban tartott rendezvényen. Mint mondta, a Veszprémi Petőfi Színházban az autizmussal élők teljes biztonságban érezhetik magukat. A Veszprémi Petőfi Színház tavaly január 1-jével kapta meg az Autizmus Barát Intézmény minősítést. A magyar és a szerb rendőrség együttműködésének részeként a 16. magyar rendőri kontingens indul Szerbiába. Az egység tagjait kedden búcsúztatták Budapesten, a készenléti rendőrség központi objektumában, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Magyarország éllovas és nem követő az új gazdasági terület a zöld gazdaság fejlesztésében, mondta a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos Debrecenben. György László, az április 15-ig tartó online zöld energetikai konzultáción való részvételre buzdított. Mint mondta, a kormány azért kezdeményezte az új nemzeti konzultációt, mert van mire büszkének lenni ezen a területen, amely az elkövetkező évtizedekben magyar családok százezreinek ad majd munkát, biztos megélhetést. Mérföldkőhöz érkezett a magyar kardiológiai ellátás, Magyarországon először született, szívtranszplantált édesanyjának gyermeke, közölte az Országos Kórházi Főigazgatóság. Azt írták, az édesanyja 2009-ben kapott új szívet a Gottszégen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben. A tervek szerint az édesanyja az intézetben szült volna, de a kisjövevény nem tudott várni, írták, így végül a kisvárdai Szent Damján görögkatolikus kórház szülészeti osztályán jött a világra. A szülés természetes úton folyt, tudatták. Újra nyitott Magyarország ciprusi nagykövetsége, ami egyértelműen mutatja, hogy a kormány mekkora jelentőséget tulajdonít a folyamatosan fejlődő kapcsolatnak a két ország között. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mondta Nikosziában. A tárcavezető a diplomáciai képviselet átadó ünnepségén igazi sikertörténetnek nevezte a kétoldalú kapcsolatokat, amit tanúsít a gazdasági együttműködés is, hiszen a kereskedelmi forgalom értéke már a 100 millió euró fölé nőtt, egy év alatt 28%-os bővülést elérve, miközben a magyar export mintegy 2,5-szeresére emelkedett az utóbbi 10 évben. Hajdú-Bihar vármegyében a legnagyobb az érdeklődés az Agrárminisztérium által támogatott iskolában az erdő elnevezésű program iránt, amelyre február elején országszerte csak nem 500 intézmény regisztrált, jelezte a Nyírerdő ZRT. Közleményükben azt írták, a program keretében az Országos Erdészeti Egyesület által minősített erdészeti erdei iskolák erdőpedagógusai látogatnak el az intézményekbe, ahol a 6 és 14 év közötti tanulók interaktív foglalkozások során ismerkedhetnek meg az erdő és a fenntarthatóság témaköreivel. Idén 12. alkalommal valósul meg a TESZED, az ország legnagyobb szemétszedési programja. Az önkéntesek a mai naptól jelentkezhetnek az április 22-én kezdődő eseményre, melynek során megtisztítják a szűkebb, tágabb környezetüket a környezetkárosító és a tájképet is romboló illegálisan elhelyezett hulladékoktól, tájékoztatott az Energiaügyi Minisztérium. Végül az időjárásról. A felhőzet tovább csökken, a záporos zivataros csapadék gócok lecsengenek, a délnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 8 fok között alakul. A szélárnyékos, derült részeken ennél hidegebb lehet az éjszaka. Néhol fagypont körüli hőmérséklet sem kizárt. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a Regnum Marianum és az Antiochia közösségek sajátosságait mutatjuk be.
Én Andrejszky Toma vagyok, közlekedésmérnökként dolgozom főképp. 20 éve vagyok Regnumi a Cankó közössége által, és a Vöcsköket 8,5 éve vezetem, 16 éves sutyó gyermekeim vannak, nagyon szeretem őket. Így kötődünk valahogy a Regnumhoz. Hát 1898-ban elég régen alapították a Regnumot, és azóta nagyon sokat alakultunk, hogy mi is a célunk, meg hogy is épülünk fel. Az elején papi közösségként indult, és hamar rájöttek, hogy az ifjúságnevelés az, ami talán a fő célkitűzése lehetne a Regnum Marianumnak, de ebben is nagyon sokat formált, főleg a kommunizmus, ami alatt a regnumi perekben annyi atyát bebörtönöztek, hogy kezdetben a papi közösség vezetéséből át kellett, hogy folyjon a civilek kezébe a regnumi csapatok vezetése, és a mai nap is inkább ez az aktívabb, hogy civilek, egy férfi és egy nő vezetnek egy nagyságrendileg 10-14 fős kis csoportot, jellemzően 9-10 éves kortól 18 éves korukig, és utána valamiféle nihil következik, amit majd még később erre visszatérünk. Körülbelül 3000 fő tartozik ma a regnumból, de ez a 3000 fő, ez együtt leginkább a DEC 8-on szokott találkozni. Minden évben december 8-án Szent István Bazilikában jövünk össze ünnepelni a szeplőtelen fogantatás ünnepét, illetve még a majál is az, ami egy ilyen közös rendezvényünk. És ez a 3000 fő, ebben a papok benne vannak, a házasok, az idősek, a nagyon kicsik, és igazából, amit konkrétan szűkíthetnénk regnumra, az mondjuk egy nagyságrendileg 100 darab kis csapat vagy kis közösség, ahol ténylegesen az ifjúság nevelés történik a valamennyire regnuminak mondható pedagógia vagy elvek mentén. A regnum erőteljesen Budapesthez kötött, kezdetben onnan indult, aztán ugye a kiköltözések révén elkezdett így tágulni az agglomerációk felé, Zsámbék irányába, Gödre, most már Fótra, Pilisiek is egyre acélosabban vannak jelen, illetve van még egy ilyen csodálatos mellékágunk Sopron, ahol néha erőteljesen rácsodálkozunk, hogy még mennyire közelebb vannak a gyökerekhez néhány esetben, mint mi magunk Budapesten. Az ifjúságnevelés tehát a fő feladatunk, és ez a hármasság, hogy felnőtt keresztény magyar fiatalokat, és hát katolikus keresztény magyar fiatalokat szeretnénk nevelni, ez az, ami leginkább megjelenik a kis csoportonkon, vagy ez az, aminek a leginkább jó volna megjelennie, vagy amit a leginkább szeretnénk, hogy megjelenjenek a kis csoportokon. Cserkész pedagógiával működünk, vagy azzal dolgozunk. Az 1908-as év, majd nagyon jó vagyok regnumtöriből, miért maradt meg ez? Tehát a regnumi atyák is hozták be Magyarországra annó a cserkész pedagógiát, és ez nekünk nagyon megtetszett akkor, és 1910-ben volt egy vági tutajút, ami egy ilyen legendás kirándulás, inkább legendás tábor volt, ami így megnyitott egy új dimenziót a regnumnak, ami a mai napig egy nagyon fontos elemünk, az, hogy így kimegyünk tulajdonképpen a pusztába, hogy kimegyünk az erdőbe, kimegyünk táborozni, ott valahogy keressük a gondviselést, és nekem van egy olyan erős érzésem ezzel kapcsolatban, hogy bár tudunk egy csomó mindent mondani arra, hogy ez miért jó, meg miért működhet, de tulajdonképpen azért csináljuk, mert egyszer bejött, és ez azóta működik. Tehát, hogy azért visszük ki a gyerekeket az erdőbe, mert ott így történik. Valami ott így kézzelfogható az Isten, és hál' Istennek ez elegendő, hogy oda megyünk. Úgyhogy ez az erdő szeretet, ez közel áll hozzánk, és ide nagybetűkkel felírtam még magamnak a csövezés kifejezést. Tehát, hogy amikor mi erdőbe megyünk, akkor jellemzően nem az a fő törekvésünk, hogy így a legkényelmesebb körülményeket megteremtsük. És én másfél éve voltam gyalogos vándortáborban az enyémmel, és a legjobb szállásaink azok voltak, amiket így az erdő közepén így, hát itt jó lesz, így egyet bárhol lehet aludni alapon, és hát ez tényleg sokkal közelebb áll mondjuk a csövezéshez, mint a sok nap alatt felépített cserkésztáborok, amik egyébként zseniálisan néznek ki mellette. A regnum lelkiségével kapcsolatban szerintem nagyon sok pozitív csíra és sok változás történt az elmúlt években. Én nyilván az elmúlt évekre látok rá, ezért a nagyobb távlatokról kevésbé tudok beszélni, de főként a vezetőképzőkre elmenni hajlandó emberek, akik úgy rendelkeznek olyan energiákkal, amiket hajlandók a közösségi közösbe is betenni, ő általuk indultak be olyan évről évre visszatérő, vagy hónapról hónapra visszatérő események, ahol így fórum van arra, hogy az Istenhez is így együtt közeledjünk, nem csak kis csoportos szinten, hanem nagyobb szinteken is. Például minden hónap harmadik kedjén ilyen hajnali roráta jellegű misére lehet fakultatívan összejönni, általában a Városmajori templomban. A Dec 8-as ünnepség előtt van egy 24 órás szentségimádásunk, amit ahova rengetegen el szoktak menni. Az angyalról lehet, hogy már hallottak a budapestiek, egy adventi és nagybőti gyónási alkalmak, ennek a rövidítése, és általában 15-20 pap gyóntat 4-5 órán keresztül nagyon nagy mennyiségű embert, és ebbe is a Regnum bele tudja tenni az energiáit, és nagyon sok regnumi el tud erre jutni. A Regnum felső vezetésének a vágya, hogy elmozduljunk valamiféle spiritualitás és nagyobb lelkiség felé, az így főleg ezekben a programokban tud bontakozni. A vezetőképzést említettem már, ez egy nagyon fontos Regnum szívdobbanásait meghatározó motívum. Van egy műhely nevezetű vezetőképzőnk, ami nagyságrendileg egy 12 évvel ezelőtt indult, és egy rövidebb, gyakorlatiasabb képzést kíván nyújtani, nem megspórolva azért a lelkiségi tartalékokat sem. Ezzel szemben a patkoló, ami már egy sokkal nagyobb múltra nyúlik vissza, ugye Varga Péterhez is kapcsolódva, és a Veron lányát pedig én vezetem. Fornai lányok, a legnagyobb királylányok, és a patkoló pedig egy másfél éves képzés, a műhely egyébként kezdetben fél éves volt, most arra egy évesre dúzzat. A patkoló egy másfél éves képzés, ami nem is annyira gyakorlati vezetésről, mint felnőtt keresztényi válásról szól, és teológiát, erkölcstant, hát mondjuk a pedagógus, tehát vannak vezetéshez kötődő modulja is a patkolónak, de sokkal hangsúlyosabb ott a lelkiség. Például ott van a jezsuitákkal közösen egy 8 napos csendes lelki gyakorlat a patkoló nagy elcsend címszó alatt. Úgyhogy ezek nagyon nagy lelki GDP-ket tudnak termelni, és ezért vigyázunk is rájuk. Felírtunk néhány problémát, amik a Regnumot viszonylag nem is meghatározzák, de úgy mozgatnak bennünket. Egyrészt a növekedés egy nagy kihívás nekünk, főleg amiatt, hogy a Regnum az nem egy pedagógia. A cserkészetnek olyan irányelvei vannak, és olyan leírtsága, hogy az, hogyha Manchesterben elkezd valaki amentén egy cserkész csapatot alapítani, akkor, és azok mentén csinálja, akkor így bátran mindenki azt mondja, hogy igen, ez cserkészet, király, és mi együtt vagyunk, és közösségben vagyunk. De a Regnumban nagyon-nagyon fontos nekünk a személyesség és a személyes kapcsolat. Emiatt nagyon sok gondolkodás folyik arról, hogy mi az a növekedés, amit megengedhetünk magunknak, amit elbírunk, ami mentén még megmarad a személyesség. Sopron jelenléte az most gyógyító vagy széthúzó, hogy őket mennyire ismerjük, mennyire nem ismerjük, és ebben nagyon kell keresnünk így a Szentléleknek a hívását, hogy merre mozduljunk el. A vezetőknek a kiégése talán az, amit ide második pontnak felírtam, mert hogy amit a vezetőinktől kérünk, vagy amit nem is kérünk, ami úgy kialakul, hogy nagyon ideális volna, az sok esetben nagyon irreális. Én 8,5 éve vezetem például a Vöcsköket, és egy nagyságrendileg 10 év az, ami alatt mondjuk a legkisebbektől az ember végig tudja vezetni azt az adott népet az önállósodásig. Ha létrejön az önállósodás úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy ez a fajta elköteleződés, ez abszolút nem elvárható, és nagyon fontos, hogy ezt megbecsüljük. És itt a vezetők kiégése pont alatt talán azt is el lehet mondani, hogy még nagyon keressük az eszközöket arra, hogy ezt igazán meg tudjuk becsülni. Tehát, hogy kellően tudjuk ünnepelni és szeretni az önkénteskedéseinket. És ugye az a fura helyzet, hogy aki a Regnum vezetősége, mondjuk a hatok, vagy vannak helyi elnökök, vannak rétegvezetők, ők is ugyanolyan önkéntes alapon dolgoznak, és hogy ennek a kultúráját valahogy jól kialakítsuk, hogy az amúgy is önkéntes munkát végzők megköszönik a másik önkéntes munkát végzőknek a munkájukat, és ez oda-vissza is megtörténjen, és ne valami protokoláris alapon, ez még így formálódik bennünk, de ebben is van vágy, hogy valahova eljussunk. Nyilván itt az intézményesedés is egy fontos kérdés, mert ahogy nőnek a méretek, úgy egyre nehezebb egy Regnum majálist megszervezni, egy napot, ahova mondjuk 1000-1500 ember eljön, és akkor, hogy ott csak kaja legyen, meg helyszín, meg ilyenek, az már önmagában jó problémákat hoz. És még a senior Regnumnak a kérdése az, amin évek óta nagyon sokan, nagyon sokat gondolkoznak és dolgoznak, hogy mi lesz azokkal, akiknek önállósodott a csapata, esetleg felbomlott a csapata, és nem kezdenek vezetésbe. Tehát a nem vezető regnumi fiatalok, ők tudnak-e tenni a közösségért, őket meg tudjuk-e szólítani, hogy tegyenek a közösségért, és ezt nagyon keressük.
5,5 éve vagyok heti rendszerességgel a csapatommal, előtte 2 évig voltam. Ilyen havi rendszerességgel találkoztunk a gyerekekkel, akkor még óvodások voltak, és egy kicsit így bele akartuk őket szoktatni az egészbe, hogy megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen kvázi regnumi csapat. És 2013. szeptemberében alakultunk, és azóta minden pénteken találkozunk családoknál. Minden pénteken be vagyunk osztva, hogy kinél találkozunk, lát minket vendégül, ő ad nekünk vacsorát, és ott egy ilyen kis otthon légkörben tudunk lenni. Az ökörszemek 12 gyerekkel indultak, aztán 14-en lettünk, majd egy gyereket sajnos elveszítettünk, mármint kilépett a csapatból, és ezért most már csak 13 gyerekkel vagyunk. Minden hónapban van egy hétvégi programunk, ami vagy egy kirándulás, vagy egy lelki gyakorlat, vagy egy sima ilyen kicsit kikapcsolódósabb hétvége, illetve van egy táborunk is, az erdőben vagyunk kint. Most mi már idén elkezdtünk ilyen félvándor jellegű tábort csinálni, és az összes táborunknak van egy ilyen kerettörténete, amivel a gyerekekhez egy kicsit közelebb tudjuk vinni ezt az egészet. Volt titkos ügynökös táborunk, most honfoglalós táborunk volt, de a legjobb eddig a Star Wars-os tábor, mert hát nyilván mai fiatalok is hozzájuk ez nagyon közel áll, és nagyon-nagyon szerették. Hát én a csapatban, meg a vezetésben, én a személyes kapcsolatokat tudnám így legerősebb jellemzőként kiemelni. Minden gyerekkel megvan egy ilyen személyes kapcsolatom. A 12 gyerek az még pont egy olyan ideális szám, vagy 13, akikkel így tudok 1-2 percet úgy személyesen oda rájuk figyelni, és megkérdezni velük, hogy mi volt a héten, és ez nekik nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sokat ad. Ami nehézség szerintem nagyon sokszor, hogy a szülőkkel való kommunikáció, hogy a gyerekek lelkesen jönnek, meg szívesen jönnek, de a szülők egy kicsit mást várnának, más szeretnének, vagy éppen van valami problémájuk, és azt sokszor nem felénk közlik, hanem így egymás között így hergelik egymást, ami sokszor nekünk annyira nem esik jól, és sokkal tisztább lenne, hogyha felénk jönnének és fordulnának, de szerencsére ez így nekem így a 5,5-6 év alatt így kezd egy szépen kisimulni. Most idén összecsináltunk egy fogadónapot, ahol az összes szülőpárossal találkoztunk, és egy-egy órát elbeszélgettünk velük. Így egyeztettünk, hogy mi mit látunk a gyerekben, ők mit látnak, és milyen irányba visszük őt. És ez nagyon jó volt, hogy így a szülőket is jobban megismertük, a gyerekeket is, mert hát mi csak hetente 2 órát látjuk őket, a szülők meg azért sokkal többet vannak velük, és ezért nagyon-nagyon sok mindent megtudtunk, amit ha ez nem lett volna, akkor nem tudunk meg a gyerekekről.
Igen, ennek tükrében meg jól is alakult, hogy kihagytam egy kedves anekdotát, így ahogy a Blanka így elmondta, hogy mennyi időt szán a gyermekeire. Pár évvel ezelőtt még Elter András volt a Regnum iroda vezetője, és a központi statisztikai hivatal megkérte, hogy így becsülje meg, hogy nagyságrendileg hány önkéntes óra az, ami egy év alatt megvalósul a Regnumban. Nem tudjuk, hogy milyen számot küldött el András, de azt tudjuk, hogy a központi statisztikai hivatal visszakérdezett, hogy nem számolta el esetleg 1-0-val vagy 2-vel. Tehát, hogy így nekik a tizede vagy a százada egy reálisabb szám lett volna, mint amit így az András kikalkulált.
Regnumi hagyományokat követve most már megkérdezem, hogy ki az, aki hallott az Antiókiáról? Ez nem olyan régi dolog az Antiókia, ez a 1960-as években alakult. Akkor egy nagy válság volt Amerikában, és ebből fejlődött ki tulajdonképpen. Az amerikai Notre Dame egyetemen találták ki ezt a dolgot, ezt gondosan megszerkesztették. Ez az egyetem, ez teológia és pszichológia diplomákat adott, és BSc, MSc, sőt doktori témában is. És itt jezsuiták, pszichológusok találták ki ezt az egész dolgot, ha csinálták meg, hiszítették ennek a leírását, és ez alapján terjedt el, először Ausztráliában, majd az ausztrál környező szigetvilágokon, Filippinoknál és egyéb kisebb szigeteken, és innen durván 25 évvel ezelőtt érkezett Magyarországra. Magyarországon virágozni kezdett ez a mozgalom. Meg kell mondanunk, hogy Európában nincsen semmelyik más országban Antiókia, tehát az egyetlen, Európa egyetlen Antiókia közösség csapata az itt Magyarországon létezik.
Mi egy család modell alapján működünk. Minden Antiokia közösségben van legalább egy szülőpár. Az se baj, hogyha egy ilyen nagyobb családba, mondjuk 80-90 fiatalhoz azért két szüleje is van ennek a 80-90 fiatalnak, ez egy fizikai teljesítőképesség miatt is, de mondjuk egy szülőpár van, fiatalok, ez a mi nagy antiokiás családunk. A regnumiakhoz kapcsolódva inkább a változást képviseljük az ő állandóságukkal szemben, és a másik, hogy ők így elhangzott, hogy 18 éves kor után itt vannak gondok, vagy megoldásra váró problémák. Mi körülbelül 18 éves kornál kezdünk. Ezt persze finomítjuk. A vidéki Antiokiák inkább 14-15 éves kortól, mondjuk 20 éves korig. Az egyetemi városokban lévő Antiokiák pedig 17 alsó korhatártól, hát 25 évig senkit nem szoktunk elküldeni, mindenkinek más-más a közösségi érettsége. Eddig sikerült mindig menedzselni. Az országban van, hát mindig 15 és 20 Antiokia közösség körülbelül, ez is változik, Antiokiák néha megszűnnek, szünetelnek, újak születnek, de alapvetően azért élünk és működünk 25 éve. Azon kívül, hogy mi most itt a Magyar Antiokia közösséget képviseljük, a Szent Imre Antiokia például már a 45. hétvégéjére készül, ami azt jelenti, hogy ugye minden ősszel és tavasszal van egy hétvégénk. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan 22 és fél éve hétvégéket rendezünk minden ősszel és minden tavasszal. Ez a kulcsa annak, hogy bekerüljenek hozzánk a fiatalok személyes meghívás alapján, és utána két hétvége között zárt közösségként üzemelünk. De ez ugye érezhető, hogy ez pár hónapról van szó, és utána megint kinyitjuk a kapukat, és várjuk azokat, akik szeretnék megismerni a Jóisten felé, hogy együtt lépkedjünk. A közösségünk nagyon jól kitalált, és dokumentált, és leírt program szerint működik. Tehát a hétvégéink percről percre ki vannak dolgozva. A bevezetők, amit a fiatalok mondanak, és ez megint egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy fiatalok beszélnek fiataloknak. És ezt gondolom mindenki, aki fiatalokkal foglalkozik, tudja, hogy mondhatunk mi bármit, kicsit régebb óta fiatalok. Az az igazán hatékony, amit egymásnak mondanak el. Vagy az örömeikről, tehát tanúságtételek, vagy a zsákutcákról falnak mentem, de ezek nem anekdotázások, hanem nagyon pontosan leírt, vezérfonalak alapján írt tanúságtételek. Ugye akár a hétvégén bevezetői is nagyon pontosan le vannak írva, hogy miről szól a hétvége, és egy ív mentén haladunk, és nem össze-vissza beszélünk, hanem valahonnan eljutunk, tehát konkrétan Isten hívásától eljutunk a Krisztusért dolgozni. Tehát mi vagyunk körülbelül 80-an egy hétvégén. Ez azt jelenti, hogy mondjuk jön 15 új tavasszal, 15 ősszel, és körülbelül egy év alatt annyi ember megy ki is. De ez csak a mi közösségünkre jellemző, mert vannak kisebb közösségek, vannak lassabban rotálódó közösségek. Ezt így kell elképzelni, hogy állandóan van egy bemenet, meg van egy kimenet. Ez minden Antiokiára jellemző, hogy így épül föl. Azt segítjük, hogy a fiatalok fiatal felnőttből felnőtté, vagy a kamaszból fiatal felnőtté érjenek egymás segítségével és a Jóisten segítségével.
Kedves hallgatóink, a Regnum Marianum és az Antiokia közösségek működését mutattuk be. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bodó Béla, Brumi Mackó városban című meséjének negyedik részét olvassa fel nektek Baló Júlia.
Több felnőtt ment arra, ahol én áldogáltam, illetve több utas. megálltak mellettem. Miért sész, kisbocs? Kérdezte az egyik.
A kedves papám miatt,
feleltem én.
Ki vagy te, kismackó?
Kérdezte egy másik.
Azelőtt Brumi, de most utas,
feleltem én.
Hol van a papád?
Kérdezte az előbbi felnőtt.
Cukorért ment,
feleltem. Azért sírsz, mert cukrot kapsz, csodálkozott a másik. Ezen elgondolkoztam, de közben sírtam. Ugye már nem is sírsz? Kérdezte az egyik felnőtt. Persze, hogy nem, felelt rá a másik. Igyekeztem nem sírni, de mégis sírtam. Hol lehet az én drága apukám? Ebben a pillanatban ismerős camogást hallottam. Végre megjött a papám. Egyik mancsában a bőröngyét cipelte, a másikban meg egy zacskó cukrot tartott. Sokan vásároltak, azért jöttem csak most, magyarázta, és meglátta, hogy könnyes a szemem. Csak nem ijedtél meg? Kérdezte.
Nem ijedtem meg,
válaszoltam. De sírtál, mondta a papám.
Nem sírtam, mondtam én. Csak keservesen nyifogtam.
Most már nem bántam, akárhogy is szuszog meg krákog is a mi vonatunk mozdonya. Hiszen ott volt már mellettem az én drága papám. Tegyük a cukrot a tarisznyádba, mondta később a papám. Ne tegyük, tiltakoztam. Miért ne tegyük?
Csak,
feleltem én. De miért vinnéd a mancsodban? Kérdezte a papám.
Hadd vigyem a mancsomban,
kérleltem én.
Arra való a tarisznya,
érvelt a papám.
A mancsom is arra való,
mutattam én a mancsomat, mert arra gondoltam, ha kinyitom a tarisznyát, meglátja a papám, hogy mind megettem a pogácsát. Aztán azt gondoltam, hogy sohasem szabad hazudni a papámnak.
Nem nyitom ki a tarisznyát,
mondtam tehát.
Miért nem nyitod ki?
Kérdezte a papám.
Mert akkor meglátod,
feleltem.
Mit látok meg?
Kérdezte a papám.
Azt, hogy mind megettem a pogácsát.
Bárcsak kinyitottam volna az én kis tarisznyámat, de erről majd később. Most még csak ott tartok, hogy nagyot sóhajtottam örömömben. Azért örültem, mert végre bevallhattam, hogy milyen torkos voltam. De aztán még egyet sóhajtottam. A gyomrom miatt. Mert a gyomromat nagyon nyomta a sok pogácsa. A papám megcsóválta a fejét. Akkor csak később kapsz a cukorból. És eltette az acskót. Csak szeretném megkóstolni, hogy savanyú-e, mondtam én.
Savanyú, nekem elhiheted, nyugtatott meg a papám.
Kóstolva jobban meg lehet tudni, válaszoltam. Ha én mondom, elhiheted, szólt rám szigorúan a papám.
Már az előbb is elhittem,
mondtam én. És ez igaz is volt, mert az én papám mindig igazat mond. Persze azért jó lett volna megkóstolni a cukrot. De már indultunk is a mi vonatunkhoz. A vonat ablakában megláttam a barackos bácsit. Kihajolt és integetett a papámnak meg nekem. A két utasnak.
Még 6 perc, mondta a barackos bácsi a vonat ablakából.
Már csak 5, felelte a papám.
Szálljanak be ebbe a fülkébe,
mondta a barackos bácsi. Megrángattam a papám karját. Ne szálljunk oda, ahol ez a bácsi van.
Ennyi, de válogatós vagy, morgott a papám. Nem akarsz ide szállni, kisbocs,
szólt ki a bácsi az ablakból.
Brum, brum,
mondtam én.
Mit mondasz?
Kérdezte a bácsi. De a papám ekkor már a vonat lépcső felé tuszkolt. Felnőttekhez mindig barátságos légy, mondta szelíden. És az utasokhoz, tettem hozzá engedelmesen. El is határoztam, hogy mindig barátságos leszek a felnőttekhez és az utasokhoz. De a barackot nem szeretem a buksimon. Meg is mondtam. Nem szeretem, ha barackot nyomnak a buksimra. A fülhúzásról nem is beszéltem, pedig azt se szeretem. De akkor már fent voltunk a fülkében.
Jaj, minek hoznak ide ilyen nyafogó gyereket? Hogy fogok aludni?
Szólt a fülkében egy másik felnőtt. Ő is utas volt, de szoknyát hordott és réklit, mint az én anyukám. De másban nem hasonlított az én anyukámhoz, mert barátságtalanul nézett rám, és még valamit mondott, de azt nem hallottam. A barackos bácsin kívül egy fiatalabb bácsi is ült a fülkében.
Helyre, kis legény,
mondta kedvesen, és megsimogatott. A felnőtteknek szót kell fogadni, és mivel ez a medve bácsi azt mondta, hogy helyre, kis legény, le is ültem a helyre, szembe vele.
mellettem a papám, aztán az utasnéni, mellette a barackos bácsi. Papám feltette a bőröngyét a csomagtartó hálóba, utána az én kis tarisznyámat is. Bár ne tette volna fel, de erről is majd később beszélek. Ugye elfelejtettem elmondani, hogy a barackos bácsinak szomorú, barátságtalan arca volt, a másik fiatalnak meg szép, kedves arca és szeme. De erről is majd később beszélek. Oda mentem az ablakhoz. Láttam egy vasutas bácsit piros vasutas sapkában. Kezét a sapkájához emelte, tisztelgett. Nagyon büszke voltam, hogy tiszteleg a mi vonatunknak. Aztán a másik kezét emelte magasra. Rövid nyílen egy korongféle volt a kezében. Hirtelen megmozdult a padló. Kicsit megijedtem, mert azt láttam, hogy a ház, ahol a váróterem volt a padokkal, lassan elindult. A fiatal bácsi észrevehette, hogy megijedtem. Helyre, kislegény, mondta újra. Szót fogadtam, és visszaültem a helyemre. Aztán rémülten láttam, hogy a ház teljesen eltűnt. Oszlopok mentek el az ablak alatt. Aztán jött egy másik ház, és az is eltűnt. És megint oszlopok egyre sűrűbben. És mind visszafelé szaladt. Most már jól megyünk, mondta a barackos bácsi, mert hogy mi mentünk. Akkor még olyan buta volt az én buksi fejem, hogy azt hittem, a vonat áll, és a házak meg az oszlopok mennek. Medve! Medve, kis medve, zakatolták a kerekek. Ekkor a csomagtartó hálóban mozogni kezdett a tarisznyám. De erről majd később beszélek, ugyanis ennek a fejezetnek vége. Utóirat. Nagyon jó dolog volt utasnak lenni. Hát még amikor egy szem savanyú cukrot kaptam a papámtól. Így még jobb volt.
Kedves gyerekek, ma Bodó Béla Brumi Mackóvárosban című meséjének negyedik részét olvasta fel nektek Baló Júlia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Pedig nem a kislányom, 6 éves kis szöszke lány. A szomszédból jár át hozzánk. Az állatkertben mentem vele, vesztemre, mert volt egy teve. Megállt előtte emese, ott kezdődött el emese. Mi lehet e teve neve? Ezt kérdezte meg emese, sebesse a menetele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van-e neki kedves neje, szerelmese vajon vele, a gyereke merre lehet, pupos-e a teve gyerek, minden reggel jól telegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Hűvé válva álltam csak ott, tudtam, ha nem válaszolok, a kislány mindjárt sírva fakad, és ebből is félbe marad. Elátkoztam azt a percet, amikor az állatkertet választottuk mozi helyet, ott nem kapná meg kérdéseket. Azt, hogy mi lehet e teve neve, ezt kérdeztem meg emese, sebesse a menetele, ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van-e neki kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet. Se a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Elmúltak már napok, hetek, te éjjelente felé
ébredek, ágyam mellett ott a teve, és vele van a kis emese. Percek alatt leizzadok, de ők bizony állnak csak ott, ülem zúg a fejem sajdul, mert a kislány szája mozdul. S azt kérdi, mi lehet belőle, ezt kérdezi meg, emese, sebese a menetele, s ha felteszel le eseke, mi a teve eledele, pereset, eszegete, van ennek így kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke, merre le, púpos-e a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a lélek szavában a betegek kenetéről. Az elmúlt alkalommal arról elmélkedtünk, hogy vajon kik vehetik föl a betegek kenetét, és bátorítottuk a kedves testvéreket, hogy merjenek élni Krisztus segítségével, ha betegek és ha súlyos kórházi műtétre készülnek. Kiszolgáltathatja ki a betegek kenetét? A katolikus egyház katekizmusa az 1516-os pontban azt írja, a betegek kenetének kiszolgáltatói kizárólag a papok, megjegyzi a katekizmus, a püspökök vagy áldozó papok. A betegek kenetét tehát csak fölszentelt pap, püspök szolgáltathatja ki. A lelkipásztoroknak pedig kötelességük, folytatja a katekizmus, oktatni a híveket e szentség jó téteményeiről. Vagyis megértetni a híveket, hogy Isten nem azt akarja, hogy az ember a betegek kenetének fölvételével lemondjon minden reményről, hanem bízzon az Isten irgalmas jóságában, és abban, hogy az Isten ott van a betegágy mellett is. Éppen ezért fontos, hogy a híveket bátorítani kell, hogy papot hívjanak, és a szentséget fölvegyék. De érdekes módon a katekizmus azt is megjegyzi, hogy nem csak a papok feladata ennek a buzdításnak az elmondása, hanem maguknak a híveknek is. A betegeket pedig föl kell készíteni e szentség fölvételére. Megint csak nem egyedül a papság feladata ez. Bár biztos, hogy a tanítás a szentség fölvételéről különlegesen is az ő feladatuk. De az egész egyházi közösségnek ott kell állni a betegek mellett, így írja a katekizmus, egészen különlegesen körül kell vennie imádsággal és testvéri gondoskodással. Vagyis a hívők közössége kell, hogy ott álljon a betegek mellett, imáival kísérje és szeretetével gondoskodjon róluk. Hogyan szolgáltatják ki ezt a szentséget, kérdezi a katekizmus. Így ír. Mint minden szentség, a betegek kenete is liturgikus és közösségi esemény. Második vatikáni zsinat liturgikus konstitúciója ír erről. Akár otthon, akár kórházban, vagy templomban, akár egy betegnek, illetve a betegek egész csoportjának szolgáltatják ki, ez a liturgikus és közösségi jelleg kell, hogy megmaradjon. Nagyon megfelelő, hogy az eukarisztia az Úr húsvétjának emlékezete keretében kerüljön kiszolgáltatásra. Amikor a körülmények megengedik, a betegek kenetét megelőzheti a gyónás, és követheti a szentáldozás. Az eukarisztia, mint Krisztus húsvétjának szentsége, a földi zarándoklét utolsó szentsége, az útra való, az örök életbe történő átmenethez. Vagyis, ez egy nagyon fontos és lényeges mondat, hogy a betegek kenete a szent útra valóval, az eukarisztiával válik teljessé. Megjegyzem, templomban, ha közösségileg szolgáltatják ki a betegek kenetét, az mindig szent mise keretében történik, legalábbis legjobb tudomásom szerint. A szentáldozás azonban mindig hozzátartozik a betegek kenetének kiszolgáltatásához, kivéve, ha a beteg már nem tud áldozni. A szó és a szentség megbonthatatlan egészet alkot. A bűnbánat fölindítása, majd igeliturgia nyitja meg a szertartást. Krisztus szavai és az apostolok tanítása fölélesztik a beteg és a közösség hitét, hogy az Úrtól kérjék lelkének erejét. Mondja a katekizmus az 1518-as pontban. Vagyis a liturgia az egyház fölépítése alapján tartalmazza a szentírást, tartalmazza a közös imádságot. A szentség kiszolgáltatása lényegileg a következő elemekből áll. Az egyház papjai kezüket csöndben fölteszik a betegekre, az egyház hitében imádkoznak a betegekért, ez a szentség epiklézise, vagyis Szentlélek hívása, föladják a kenetet, lehetőleg a püspök által megszentelt olajjal. Itt jegyzem meg, hogy a betegek kenetén a püspök, a megyés főpásztor az úgynevezett olajszentelési misében nagy csütörtökön áldja meg. De van lehetőség arra is, hogy ha nem áll rendelkezésre e megszentelt olaj, megáldott olaj, akkor a pap maga áldjon meg növényi olajat, és azzal kenje meg a beteget. Az előírás azonban az, hogy hiába marad meg ez a pap által megáldott olaj, mégis minden egyes alkalommal újra meg kell áldani, míg a püspök által megáldott olajat csak, idézőjelben csak, használni kell, hálát kell adni a megáldott olaj fölött, és megkenni vele a beteget. Most pedig rátérhetünk arra, hogy mi a hatása a betegek kenetének. A katekizmus a következő pontokat mondja. Az 1520-as pontban a Szentlélek különleges ajándéka. A szentség első kegyelme a megerősítés kegyelme, a lélek békéje és ereje azoknak, a nehézségeknek a legyőzésére, melyek a súlyos betegséggel vagy öregséggel járnak együtt. E kegyelem a Szentlélek ajándéka, mely megújítja az Istenbe vetett hitet és bizalmat, és az erőt a gonosz kísértéseivel, nevezetesen a kétségbeesés a halálfélelem kísértésével szemben is. Az Úrnak-e segítsége a Szentlélek erejében akarja elvezetni a beteget a lélek gyógyulásához, de a test gyógyulásához is, ha ez az Isten akarata. És ha bűnöket követett el, bocsánatot nyer. Vagyis, próbáljuk egy kicsit értelmezni ezeket a szavakat, a szentség, mint minden szentség, a betegek kenete is, a Szentlélek különös ajándéka, különleges ajándéka. Megadja az embernek a megerősítést és a lélek békéjét. Nem egyszer tapasztaltam lelkipásztori szolgálatom alapján idejében, hogy amikor ezt a szentséget valakinek kiszolgáltattam, nemhogy ideges lett volna, hogy mi lesz vele, meg kell halni, hanem pont az ellenkezője, megnyugodott. Nem én nyugtattam meg, ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hanem a Szentlélek, a szentség az, amely ezt a lelki békét megadja. Fontos, hogy erőt ad az Istenbe vetett hitre, és fontos, hogy a kétségbeesést és a halálfélelmet is segít elmulasztani, amint az imént megemlítettem. A betegek kenete, ha a beteg nem tud szentgyónást végezni, egy bánat fölindításával képes a bűnök bocsánatára is a Jakab levél alapján. Innen folytatjuk a következő alkalommal, és próbáljuk befejezni a betegek kenetéről szóló elmélkedéseinket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.